Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a 40. Zsoltárt olvassuk. A 40. Zsoltárban így szól hozzánk Isten igéje. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat, és kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvé lépteimet. És új éneket adott számba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez, és a hazugságra vetemedettekhez. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel miértünk. Semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy előszámlálhatnám. Véres áldozatot és étel áldozatot nem kedveltél. Fülemet fölnyitottad. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot nem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök. A könyv tekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, én Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben. Ímé nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó Uram. Igazságosságodat nem rejtem el szívemben. Elmondom a te hűségedet és segítségedet. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat. Kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem, mert bajok vetek engem körül, melyeknek számuk sincsen. Utolértek bűneim, melyeket végig sem nézhetek, számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Tessék, Uram, néked, hogy megments engem. Siess, Uram, segítségemre. Szégyenüljenek meg, és piruljanak mind, kik életemre törnek, hogy elragadják azt. Riadjanak vissza, gyalázat érje, kik bajomat kívánják. Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, kik azt mondják nékem, hehé, hehé. De örülnek és örvendeznek majd mindazok, akik téged keresnek. Azt mondják mindenkor, magasztaltassék fel az Úr, akik szeretik a te szabadításodat. Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem és szabadítóm. Ó Istenem, ne késsél! Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Feltámadott Jézus Krisztusunk, ma is téged magasztal a szívünk, mert megváltottál a kereszteden, és aztán harmadnapra föltámadtál. És köszönjük néked, hogy minden vasárnap emlékezhetünk halálodra és feltámadásodra, melyel aláhúztad drága áldozatod mérhetetlen jelentőségét. Köszönjük néked, hogy tőled kaphatunk bűnbocsánatot, megigazulást, üdvösséget. Tőled kaphatunk mindent, ami az életre és a kegyességre szükséges. És köszönjük, ha már meg is kaptuk, és add meg azoknak, akik még nem kapták meg, hogy átéljék ezt a csodát. Kérünk téged, hogy segíts bennünket, szent lelkeddel, hogy benned tudjunk bízni, sőt, rá tudjuk magunkat bízni egészen. Ezen a napon is oda tudjuk szánni egész testünket, lelkünket, mint ami okos Isten tiszteletünket. Segíts, hogy így tiszteljünk téged, és így magasztaljunk téged. Ne külsőségekben csupán, hanem a külsőségek mögött hadd legyen ott ez a mély tartalom is. Segíts bennünket, hogy téged jobban megszeressünk. Ezen az Isten tiszteleten is munkálkodj ebben a órában is, ami szívünkbe, és áld meg ezt így számunkra. Légy közöttünk, hatalmas, dicsőséges Urunk, királyok királya. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretünket. A 172. dicséretünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Isten tiszteletünk alapigéjét a 40. Zsoltárból olvassuk, a 6. verstől a 12. versig. Leülve hallgassátok meg figyelemmel Isten igéjét. A 40. Zsoltárunk 6. versétől a 12. verséig így szól. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi értünk, semmi sem hasonlítható hozzád, hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy előszámlálhatnám. Véres áldozatot és ételáldozatot nem kedveltél, füleimet fölnyitottad. Égő áldozatot és bűnért való áldozatot sem kívántál, akkor azt mondtam, íme jövök. A könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem, én Istenem. A te törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben, íme nem tartom vissza ajkamat, te tudod, ó Uram, igazságosságodat nem rejtem el szívemben, elmondom a te hűségedet és segítségedet, nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat, kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem. Kedves testvéreim, még húsvéti ünnepkörünk előtt a 40. Zsoltár első verseit vizsgáltuk, királyi bizonyságtétel címmel, és ott láttuk, hogy Dávid király arról vallott, hogy valami nagy bajban volt, nagyon vártam az Urat, hogy jöjjön segítségül, és kihúzott engem, mondja, a pusztulásnak a verméből. Sőt, nem csak, hogy kiszabadított onnan, hanem új éneket adott számba, új éneket, Zsoltárt énekelhettem neki hálából, és azt mondja, hogy sokan látták ezt, és megijedtek, de mások pedig bíztak az Úrban. És végül leszögezte, boldog ember az, aki az Úrba vetette bizodalmát. Én is ezt éltem át, én is boldog ember vagyok, mondja, de ez általában mindenkire igaz lehet. Ma ennek a Zsoltárnak a második versszakát vizsgáljuk, ahol azt látjuk meg, hogy miként válaszol Dávid Isten mentő akciójára. Mit mond a pokol tornácából kiszabadított ember? Először is királyi hálát ad az Úrnak. Milyen szép ez a mondat, amit olvasunk itt a 6. versben. Sokat tettél te, Uram Isten, a te csodáiddal és terveiddel miértünk, semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy előszámlálhatnám. Az Úr páratlan személyként magasodik a király elé. És olyan végtelen, olyan mély szívbeli hálával szólítja meg. Uram Isten! Értünk a te szövetséges népedért, a mi javunkért, a mi békénkért, üdvösségünkért, jólétünkért, biztonságunkért, mennyi jót tettél te. Méltó volnál, hogy hangosan hirdessem és elbeszéljem mindazt a jó téteményeidet, amiket megtapasztaltunk az elmúlt időkben, de túl sok az a jó tétemény, amit föl kellene sorolnom. Ha próbálok belefogni, nem bírom abba hagyni. Ami érdekünkben annyi, de annyi jót tettél. Szeretném kihirdetni mindenkinek. Fennszóval elbeszélni, mondja. Bizonyságot tenni rólad. De lehetetlen azt a sok eltervezett, általad eltervezett és végbe is vitt csodát felemlíteni, amit értünk, népedért tettél. Azt is beleérti Dávid nyilván, hogy az én lábaimat is kihúztad a pusztulásnak a gödréből, a sáros fertőből. Az is nagy dolog, amit értem tettél, de amit értünk, a te népedért tettél. Terveid voltak, és ezeket csodálatos módon megvalósítottad. És nem egy, nem kettő, hanem felsorolhatatlan száma. Dávidnak a szíve, érezzük itt, hogy tényleg végtelen vagy mérhetetlen mély hálaadással telik meg az Ura iránt. Így van, azt hiszem, minden hívő ember az Úrral, testvérek. Az Urat látja ma is egy hívő ember, aki jó dolgokat tervezett akár az én saját életemben, akár a családom életében, akár a gyülekezetem életében, akár a népem életébe, és látom, hogy mennyi jó tervét valósította meg az elmúlt években, évtizedekben, és ha elkezdeném őket felsorolni, akkor lehet, hogy én se tudnék belefogni. Ezért meg se próbáljuk elkezdeni. De el kellene kezdeni. Mert minél inkább elkezdjük, annál inkább belefeledkezünk ebbe. És a hála eltölti a mi lelkünket is. Mert valóban úgy van, hogy az egyéni életünk is egy csoda sorozat. Az, hogy egyáltalán megszülettünk, aztán felnőttünk, most itt lehetünk. Az, hogy megváltott ember lehetek, mert ősidőkben kiválasztott engem az Úr. Aztán elhívott engem az evangéliummal. Élő hitet adott nekem, újjászült élő reménységre. Napról napra vezetget engem az ő igéjével, lelkével. Új életet adott nekem, új éneket adott nekem. Milyen szabadításba részesültem lélekben. Megajándékozott nem csak egy boldog földi élettel, hanem boldog örök élettel is. Az üdvösségnek a reménységével. És a gondviselés tettei azok semmik. Az, hogy van ételünk, italunk, ruhánk, fedél a fejünk fölött, munkánk, egészségünk, békesség a környezetünkben, szép tavasz, hogy van erőnk ahhoz, hogy a dolgainkat meg tudjuk csinálni, vagy ha nagyobb távlatokba gondolkozunk, hogy az életünknek célja van és értelme van, hogy nem vagyunk a sátánnak meg a gonosznak a hatalmában, hanem az ő védelme, az ő hatalmas keze árnyékoz be bennünket, Nem valami triviális dolog, hogy jó döntéseket tudunk hozni az életben, mert ott van az ige, és bölcsé tesz bennünket az útra, amelyen járjunk. És hogyha nehézségek között kell is mennünk, akkor is nem tapasztaljuk, hogy ott van velünk, és hordoz bennünket. Ha nyugtalanít minket a lelkiismeret, megtisztítja a lelkiismeretünket, megnyugtat bennünket, nem kell félnünk, nem kell reszketnünk, nem kell szoronganunk. Sorolhatjuk, testvérek, hogy egyénileg is mennyi mindent éltünk át, de ha ott van a családunk, itt van a gyülekezetünk, vagy nagyobb közösségünk is, hát mindenhol, ha egyszer belefogunk, akkor egyszer nem bírjuk abba hagyni. És megtelik a szívünk, valóban megtelik a szívünk hálával. És lehet, hogy ha megtelik hálával, akkor sokkal inkább értjük azt is, hogy miért mondja így Dávid, hogy mindezt világgá kürtölném. Mindezt közhírré tenném, kidoboltatnám, hogy Isten ilyen jó terveket kovácsolt az én életemmel kapcsolatban, vagy a mi életünkkel kapcsolatban, és ezeket végbe vitte csodák sorozatán keresztül. Hát ezer egy okunk van arra, testvérek, mindnyájunknak, hogy magunkénak érezzük Dávidnak ezeket a szavait, és úgy visszhangozzon bennünk, hogy sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi értünk. És semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy előszámlálhatnám. Mondhatnám úgy is ezt a dolgot, hogy Dávid király nem önmagával van tele. Nem önmagának a gondolataival, önmagának az énjével, hogy bocsánat a kifejezésért, nem az önigazolással van tele, nem keserűséggel van tele, nem elégedetlenséggel van tele, nem irítséggel, nem zúgolódással, nem azzal, hogy másoknak mi mindene van nekem, meg nem, nem nagyra vágyással van tele, hogy nem mások rágalmazásával van, nem dühös, Nem úgy van vele, hogy ha nekem nem jó, akkor másnak se legyen az, hanem éppen ellenkezőleg egyszerűen az Úr Isten nagy tetteivel van tele a szíve, a lelke, a szája, és áradozik az Úrról, akkor is, ha a felét se tudja elmondani, akkor is, hogyha a felét se értik az emberek annak, amiről beszél, mert nem látják, hogy az illető hívő ember élete mögött, az ő sikerei, az ő eredményei mögött valóban az Úr van, ahogy Dávid mondja, hanem ők csak az emberig látnak, és azt mondják, hogy jó adottságokkal születtél, meg milyen okos vagy, meg milyen értelmes vagy, meg milyen szorgalmas vagy, és minden, amit van, csak magadnak köszönheted, meg a szüleidnek, meg azok szüleinek. Jó házasságod? Jók a gyerekeid? Jól érzed magad a bőrödben? Hát szerencsés csillagzat alatt születtél. De igazából mindent magadnak köszönhetsz, mindent magadnak köszönhetsz. Erre jön a hívő ember, és ebbe a tök értetlen világba azt mondja, sokat cselekedtél te, Uram, hogy mennyire sokat, hogy el se tudom mondani olyan sokat a te terveiddel és csodáiddal. Értem, értünk. Áldott legyen a te neved ezért. Királyi hála. Királyi hála. Bár csak ott lenne a szívemben és a szívünkben mindig sok más egyéb indulat, meg zugolódás, meg morgás, meg nem tudom mi helyett. De a király nem csak hálát ad, hanem folytatjuk a 7. és 9. versekben, hogy egymás mögé tesszük szépen őket, voltak éppen úgy foglalnám össze, hogy odaszánja magát az Úrnak a teljes engedelmességre. Azt teszi, amit ugye olvasunk a római levélben, hogy szánjátok oda ti testeiteket Istennek élő és kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. Hát ezt teszi. Feladja, ugye mai szóval az önrendelkezését Dávid, és lemond arról, hogy én irányítsam az életemet. És egészen leteszi az életének az irányítását annak a kezébe, aki kihúzta a sáros fertőből, a mocsárból, és utána sziklára állította a lábát. Ez csodálatos, ez az odaszánás, hogy egy király, aki a legnagyobb a népe között, az első, mondjuk a miniszterelnök, vagy odaáll Istennel, és azt mondja, hogy te vagy az életemnek az ura. Nem én a saját életemnek az ura. És nem én irányítok, és nem az én kezemben vannak a dolgok. Noha nyilván nekem kell dönteni, és sok esetben nagyon, nagyon komoly, nehéz döntéseket kell hoznom, de mégis rád figyelek nehéz döntések meghozatala során is, vagy rendjén is. És tőled kérem a bölcsességet és az erőt, hogy jól tudjak dönteni, mert te vagy az én életem irányítója, és nem akarok olyat csinálni, semmit, nem akarok úgy dönteni, hogy te nem mondasz rá igent, hogy te nem bólintottál rá el. Azt mondja ezek után a király, hogy neked nem tetszenek a különböző áldozatok. Felsorol 4 áldozatot, és azt mondja, ezek nem tetszenek neked. Te rendelted őket, de nem tetszenek neked egy feltétellel, hogyha aki viszi ezeket az áldozatokat, a szívét nem adja neked, a lelkét nem áldozza neked. Sokan vitték azokat az áldozatokat abba az időbe, és formálisan. Bemutatták az égő áldozatot, a véres áldozatot, a bűnér való áldozatokat, az egyéb áldozatokat, csak épp a szívük maradt ki belőle. Formálisan megcsinálták. Így nem tetszik neked. Egyébként tetszik, de így nem. Hogy így formálisan viszik. Hanem mi tetszik neked? Az engedelmes szív. Az odaszánt szív. Ahogy már Sámuel könyvében mondta Sámuel Saulnak, hogy az engedelmesség többet ér a véres áldozatnál, az Isten szemébe. Te bemutattad itt az áldozatot Istennek, de nem teljesen voltál engedelmes neki. Sőt, engedetlen voltál neki. Így ne áldozzál semmit, mert az Istennek az áldozatoknál többet ér, ha egy ember szíve, aki őt imádja, engedelmeskedik az ő akaratának, az ő igéjének. Különben áldozhat nyakra, főre, reggeltől estig. Engedelmeskedj. És azt mondja Dávid, hogy ennek az előfeltételét is megadtad, hogy engedelmesen odaszálljam magam neked. Tudnélik, fület alkottál nekem. Fület alkottál nekem. Nekem a siketnek, aki úgy születtem, hogy nem hallottam a te szavadat igazán, csak emberek szavát hallottam, vagy emberek szavát olvastam, mert siket voltam arra, hogy meghalljam az emberi szóba, vagy olvasott írásokba, meghalljam, hogy te beszélsz hozzám. De megnyitottad a fülemet. Nyilván nem itt csak külső fülről van szó, hanem a belső fülről, a lélek füleiről. Meghallottam, és megértettem, hogy mi az, ami tetszik neked, és mi az, ami nem. Mi az, amit vársz tőlem, sikettől, akinek fület adtál, hogy halljalak és értselek. Úgy megállnék itt egy pillanatra, testvérek, mert Isten tőlünk se formális istentiszteletet vár. Eljöhetünk ide a templomba, nem tudom hányszor, én is ide állhatok a szószékre, nem tudom hányszor prédikálni, de a szívünk nem az Úré, ha nem szálljuk oda magunkat neki, ha nem engedelmeskedünk neki, hanem ő a főnökünk, a legfőbb főnökünk, akkor ezek a vallásos dolgok, bármilyen drágák, meg fontosak, meg megszentelt hagyományok, mert úrvacsora, meg keresztelés, meg adakozás, meg vasárnapi templomba járás, mindez a formálisan nem kedves az Úrnak, ha csak formálisan csináljuk. Jobbról vagyok meggyőződve, felületek, szívből tegyük ezt. Az Úrnak engedelmesség, az Úrnak való odaszánás legyen ott a szívünkbe, és keressük az akaratát, és vágyjunk az akaratára, és utána vigyük véghez, amit mond nekünk. Ha meg kell bocsátani, ha bocsánatot kell kérni, ha szeretettel kell valaki felé fordulni, vagy nem tudom, mit kell csinálni, rendezzük ezeket a dolgokat, testvéreik. Engedelmeskedjünk, ne csak formálisan legyünk a templomba. És örüljünk nagyon, hogyha ennek az előfeltételét megadta nekünk az Úr. Tudnélik, hogyha adott már egy hallófüvet. Ha nekünk, akik eredetileg totál süket emberek vagyunk, mert nem hallunk az Úr szavából semmit, mert csak emberek szavát halljuk, a prédikációban, a Bibliában is csak emberek beszélnek, és nem halljuk mögöttük az Úrnak a szavát, akkor kérjük az Urat, hogy nyissa meg a füleinket. És ha már megnyitotta, akkor meg legyünk nagyon hálásakért, hogy az emberi szó mögött az a gyarló, töredékes, félreérthető, félremagyarázható emberi szavak mögött ott van az ő szava, az Istennek a beszéde hozzánk. Ha nem csak úgy hallom a törvényt, hogy az egy Mózes törvény, azt mond. Meg nem csak úgy, hogy Jézusnak az evangéliumát hallom, az is csak Jézus szava volt, meg Pál apostolé volt, nem az Úr, nem testvérek, a törvény is, meg az evangélium is az Úr szava. Az élő Istennek, a teremtőnek, a gondviselőnek, a megváltónak, a világ újjáteremtőjének a szava. Adda alázta magát, hogy bele alázta magát ezekbe a nyomorult emberi szavainkba, hogy mi beszélünk. Hogy értsük őt valamennyire, eldadogta nekünk a dolgait. És olyan jó, ha már nem csak a fülünkig ér, hanem bemegy a fejünkbe, meg a szívünkbe, és halljuk és értjük, hogy most ő beszél hozzám. Hallod az Úr szavát? És azért halljuk az Úr szavát, testvérek, hogy engedelmeskedjünk. Hogy engedelmeskedjünk. Hogy odaszálljuk magunkat mi is, teljes egész valónkat, a mi okos Isten tiszteletünkért. És mondjuk, hogy itt vagyok, és kész vagyok cselekedni a te akaratodat. És hogyha itt Dávidról szabad átugranom egy lóugrással Dávid fiára, akkor az nagyon, nagyon ideillik. Mert itt, minthogyha nem is Dávidot hallanánk, hanem Dávid fiát, Jézust hallanánk beszélni. Neki nyitott fülei voltak, már úgy lelki értelemben. Ő mindig hallotta, mindig értette az atyának az akaratát. És teljes mértékben alávetette magát az engedelmesen az atya akaratának. Ő teljesen odaszánta magát. A keresztfának haláláig, hogy olvassuk ugye a Filippi levélbe. Teljesen odaszánta magát, a legnehezebb utat is végig járta. Engedelmes volt a keresztfának haláláig. És azért, hogy így az Atya újabb terve és csodája valóra váljon, a megváltás. Sokat tettél a te terveiddel és csodáiddal értünk, de a legtöbbet a megváltással tetted, amit Krisztus által vittél véghez, aki odaszánta magát, aki meghalt értünk, hogy üdvözüljünk. Olyan csodálatos íge ez, testvérek, és még inkább Jézusnál kell maradnunk akkor, hogyha tovább olvassuk itt ezeket a szavakat, mert azt olvassuk itt, hogy akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem. Ugye ezt, ha Dávid szájából halljuk, akkor valószínűleg a Mózes 5. könyvének 17. részére utal, ahol a 14. verstől a 20. versig van a királyokra vonatkozó törvény. És ott, ha majd bementek a földre, és királyt akartok magatoknak, akkor az olyan király legyen, aki azzal kezdi az életét, a királyi pályafutását, hogy a lévitáktól lemásolja a Tórát. Lemásolja, saját kezűleg, lemásolja, és közben tanulja, átgondolja. És olyan ember legyen, aki nem viszi vissza a népet Egyiptomba, hanem aki az Úrra figyelve vezeti a népét. Ilyen királyt válasszatok majd. És ez a Dávid úgy tűnik, hogy ezt a szakaszt, amit Isten a királyról, az általa adott zsidó királyról mond, ezt magára vonatkoztatta. A könyvtekercsben írva van rólam. Ez én rólam szól. Én vagyok az Úr választott a fejedelem Izrael fölött. Én vagyok, akinek a szívébe van az Isten törvénye, mert nem csak lemásoltam, hanem bevettem a szívembe hitáltal. És erről gondolkozok éjjel és nappal, és ezen elmélkedek. És e szerint igyekszem a népet vezetni, akkor is, hogyha csomószor elbukom, és nem úgy sikerül. Kegyelméből élek, de ez a norma a számomra, az abszolút norma. Rólam van írva az a törvény. Íme itt vagyok, hogy cselekedjem. Szeretem a te törvényedet. De testvérek, igazából ez megint csak, azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak Dávidnak a szava, hanem ez kifejezetten Dávid fiának a szava. A zsidókhoz írt levél 10. részében ugyanis ugyanezeket a szavakat, ezt a Zsoltár idézetet Jézus szájába adja a Szentlélek. Amikor bejön a világba, mondja a zsidókhoz írt levél, így szól, mármint, hogy Jézus. Így szól, véres áldozatot, ételáldozatot nem kedveltél, füleimet fölnyitottad, ott úgy van, hogy testet alkottál nekem, égő áldozatot és bűnért áldozatot nem kívántál, akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Jézus szavai. Jézus beszél Dávid által. Dávid fia beszél Dávid által. És nem is emberekhez beszél, hanem az Atyához beszél. Ez fölfoghatatlan. A zsidókhoz írt levél írója az fölfogta, hogy itt nem Dávidról van szó elsősorban, hanem Jézusról, aki azt mondta, hogy most vége van az Ószövetségnek, vége van ezeknek az áldozatoknak, és jövök én, hogy bemutassam az utolsó áldozatot. Íme jövök, íme itt vagyok, olyan készen, mint volt egyszer Ábrahám vagy Sámuel, hogy itt vagyok, amikor szól, itt vagyok, Atyám, hogy tegyem a te akaratodat, mert a te törvényed, a te akaratod, a szent akaratod a keblemnek a közepén van, és kedvelem, és szeretem azt. És akármit is akarsz, végrehajtom egész testemmel, kezemmel, lábammal, egész valómmal. Jézus szavai, testvérek, az Atyához. Bepillanthatunk a Szent Háromság belső beszélgetésébe, ezek által a szavak által. Halljuk, hogy miket mond a fiú az Atyának. Hát ez, és Jézusnak a szívébe is bepillanthatunk, akinek a szíve centrumába az Isten törvénye állt. És akinek az volt a szíve vágya, hogy akkor is, hogyha bármit hoz ez az engedelmesség, akkor is teljesítse azt. És így végezte el a megváltásunkat. Ezzel az indulattal. Minden esetre ő az, aki a mi szívünkbe is be tudja oltani, testvérek, ugyanezt az indulatot. az enyémbe is, meg a tietekbe is. Bele tudja oltani a szívünkbe, hogy mi is megszeressük az Isten törvényét, az Isten útmutatásait. Hogy a keblünknek a közepére kerüljenek azok. És odaszálljuk magunkat, mi is, égő és égő áldozatul, mint a mi okos Isten tiszteletünket Istennek. Azt mondjuk Istennek, hogy íme jövök, itt vagyok. Azonnal, mint Ábrahám, mint, ahogy mondtam, Sámuel, mint ahogy itt Dávid is. Íme itt vagyok. Én szeretem a te törvényedet, hadd engedelmeskedjek. Te húztál ki engem a sáros fertőből, a pusztulás verméből, hát kinek engedelmeskedjek, ha nem neked? Hálából, szeretetből. Ő tudja ezt is, ezt az indulatot is, testvérek, a szívünkbe oltani, és megerősíteni bennünket ebben a dologban. Hát igen, igen csodálatos ez a szakasz, ennek a Zsoltárnak ez a középső szakaszának ez a részlete. Mert úgy Dávid rámutat itt, hogy egy király odaszánja magát az őt megszabadító Istennek, Úrnak. És mondja, nem ez vagy az az áldozat kell neked, hanem én kellek áldozatként, és itt vagyok. Íme itt vagyok. És ez a fölfoghatatlan csoda, amit mondtam az előbb is, ezt húzom alá, hogy ezek voltak éppen nem is csak Dávid szavai, hanem Jézus szavai, aki a megváltásunkat végezte el ezzel a szívbeli indulattal. És ő tudja nekem is, meg nektek is a szívünkbe oltani és megerősíteni bennünk ugyanezt az indulatot, hogy szeressük meg az Isten törvényét, és szálljuk oda magunkat, nem kell neki égő áldozat, meg véres áldozat, meg italáldozat, meg ilyen áldozat, olyan áldozat. Még csak az se kell, hogy templomba jöjjünk. Nem kell neki pénz. Istennek nem kellene, hogy énekeljünk neki formálisan, hogy konfirmáljunk, vagy nem tudom, mit csináljunk, igét hirdessünk. Nem, nincs szüksége rá. Egy dologra van szüksége. Rátok, rám, a szívünkre. Erre van szüksége a megváltónak. És ezek után, testvérek, talán a harmadik pontra kanyarodhatok. Láttuk a királyi hálát, a királyi odaszánást, és harmadszor a királyi igehirdetés következik. Mert Dávid nem csak hálás, és nem csak, hogy oda áldozza magát Istennek az ő szabadítójának, hanem ő igehirdető ember is. Ő egy prédikátor. Egy igazi prédikátor, aki egy olyan prédikációt mond ebbe a szakaszba, Zsoltárnak itt ennek a mai szakaszának a vége felé, hogy az ember csak pislog. Egy teljesen teocentrikus, Isten központú igehirdetést mond. Istent állítja a középpontba. Ő még nem tudja talán olyan világosan, mint mi, hogy az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Nem teszek lakatot a számra, mondja. Nem rejtem el a szívemben, hanem közhírré teszem, hogy mi nagy vagy te. Mi nagy vagy te. Hirdetem, kétszer mondja, hirdetem a te igazságosságodat. Azt jelenti, hogy Isten igazságos, azt jelenti, hogy ő egy bíróra gondoljunk, aki igazságosan ítél. Aki igazságosan ítél. De mindent igazságosan cselekszik, vagyis úgy, ahogy azt a saját törvénye, saját lénye elébe írja. Isten igazságossága azt jelenti, hogy önmagával totális összhangba cselekszik. Ő az abszolút mércéje mindennek, annak, hogy mi a jó, mi a rossz, mi a szép, mi a csúnya, bűn vagy erény, igaz vagy hamis. Ő a tökéletes mércéje mindennek, és ő önmaga tökéletes mércéje szerint cselekszik mindig az emberekkel. Igazságos. Soha nem kapható igazságtalanságra. Soha nem áll oda az igazságtalanok mellé. Az ő törvényét, vagy az ő evangéliumát megvető emberek mellé. Ő egy tisztességes, megvesztegethetetlen, ezt is mondja sokszor róla a Szentírás. Itt egy egész teológiát lehetne adni ennek a szónak a kapcsán, nem akarok nagyon mélyen belemenni ebbe. De ezt értsétek ezt, hogy hogy te egy igazságos Isten vagy, aki soha nem cselekszel senkivel, se múltba, se jelenbe, se jövőbe igazságtalanul. Nem vagy vádolható semmiféle megvesztegetettséggel, vagy igazság. Ez te vagy. És én ezt elmondom. hogy ő igazságosan bánik mindenkivel, úgy, ahogy a saját törvénye ezt diktálja neki, nem úgy, ahogy a mi törvényeink diktálják, vagy a mi akaratunk kívánja tőle. Ez nagyon fontos Dávidnak. Abban a helyzetben, amikor is őt ugye támadták, itt kiderül a Zsoltárból, hogy elég súlyos emberi támadás alatt állt megint, mint király, ez ugye mindenkivel előfordult. Nem kell hozzá még királynak se le. Akinek hatalma van, azt támadják állandóan. Itt is, és akkor mondja, nem én akarok most igazságot szolgáltatni, majd te fogsz igazságot szolgáltatni. Rád bízom ezt az egész kompániát. Igazságot szolgáltatsz te, mert igazságos vagy. Igazságos bíra vagy, és oda teszem a dolgaimat a kezedbe. Majd te elintézel mindent szépen, ahogy kell. Az biztos, testvérek, hogy Isten egy ártatlant se fog elítélni. És egy bűnös se fogja megúszni a dolgokat. Mert Isten igazságos. Ez az egyik, amit aláhúz nyomatékosan. Aztán azt mondja, de hirdetem a te igazságodat is. A te igazságodat is. Az igazság az maga Isten. Jézus, amikor a földre jött, akkor ő az igazság, ezt mondja. Én vagyok az igazság. És azt is mondta Jézus, hogy én az igazságot mondom néktek. János 8. részébe. És ha engem hallgattok, akkor meg fogjátok ismerni az igazságot, a valóságot. Magatokról, a világról, az Istenről, mindenről, a bűnről, a kegyelemről, mindenről így ismeritek meg a valóságot. Csak hallgassatok reján. Itt van az igazság, amire építheted a gondolkodásodat, a döntéseidet, az értékrendedet, az életedet, amihez igazodhatsz, az igazság. Egy olyan világban, amelyik igazságdeficites világ. Mert ma nagyon sokszor lehet azt hallani, hogy hát nincs ilyen végső igazság, ami mindenkire érvényes volna, mindenkinek ahhoz kéne igazodni, nincs. Mindenkinek a maga igazsága van. Így van. Ha ateisták vagyunk, mindenkinek marad a maga igazsága, aztán marjuk szét egymásnak a torkát. Lőjük egymást halomra. Ha nincs végső igazság, és a végső igazság nem Istenben van, akkor ez lesz a vége, de még rosszabb is lesz. De olyan csodálatos, hogy Dávid ismeri, hogy az Úr, ő az igazság. Hozzá kéne mindenkinek igazodni. És akkor minden más lenne. Nem kis istenként viselkedni, és magamat tenni a világ mindenségem, legalábbis az én magam világ mindenségem centrumába. Istenem, a te igazságodat hirdetem. Azt az igazságot, amit egyébként kijelentettél. Mert az Istennek a beszédéről, maga Jézus mondja azt Isten beszédéről, az Ó és újszövetségi írásokról. A te igéd igazság. A te igéd igazság, mondja a főpapi imádságában. Hát itt van a pont, amire rá lehet építeni, mindent rá lehet építeni. Nem csak az igazságosságod a fontos, hanem az igazságod is, ami egyébként szabályozza az igazságosságodat. Normálja az igazságosságodnak. De hirdetem, azt mondja harmadszor, a megmentést is. A megmentésedet. Ugye itt mondja az első részében ennek a Zsoltának, hogy honnan húztál ki. Kihúztál a sátán markából, a kárhozat torkából, a bűneimből, a bűn rabságából, szabadítóm lettél. Én hirdetem a te szabadításodat, mert egyedül így lettem igazán szabad és valóban szabad. Ezt tudja mindenki hirdetni, aki Jézust valaha hallotta, vagy éppen átélték a csodáit. Nem ők. Ha a fiú megszabadít titeket valósággal, szabadok lesztek. Ezt hirdetem a te szabadító voltodat. Én is ezt hirdetem nektek. Ti is ezt hirdessétek. Ezt az Istent állítsátok a középpontba. A szabadító Istent. És azt mondja utána Dávid, hirdetem a te jóságodat is. A te jóságodat. Ez a jóság, testvérek, Istennek a jósága, más szóval mondjuk a barátságossága, a szívélyessége. A nyitottsága, a tág ölelése, vagy a tág szívűsége, nem is tudom, hogy lehetne ezt kifejezni. De ez, amivel Isten mindenhez fordul, mindenkihez fordul. Az egész Szentírást átítatja, számtalan ige beszél Istennek a jóságáról, amit az ellenségeid, a gyermekei is élvezhetnek, vagy amiből élnek egyáltalán. Ebből a jóságból ered Istennek minden áldása, még a hitetleneknek is, nem csak a hívőknek. Minden mögött az ő jósága áll. jóság áll a kiválasztás mögött, jóság áll a megváltás mögött, az elhívás mögött, a megőriztetés mögött, az üdvösségünk mögött. Jóság, 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 ami örök jóság, ami rendíthetetlen, ami tökéletes, ami változatlan, ami le tud bennünket fegyverezni. Isten jósága, testvérek. Az Isten jó. Volt egy katolikus, misztikus szerzetesnő, valamikor az 1200-as, 1300-as években élt, Angliában Norwichi Juliannának nevezik. Sajnos voltak látomásai is, amikor Krisztussal beszélgetett. Ez nem jó. Nagyon nem jó. De az jó, hogy leírt olyan szép mondatokat is, hogy az egyik, van neki egy könyve, az a címe, hogy az isteni szeretet kinyilatkoztatásai, és ebbe vannak neki gondolatai, és az egyik ilyen gondolata, hogy ez az értekezés, mondja, a szívünket akarja tanítani, hogy bölcsen kapaszkodjunk Isten jóságába. Bölcsen kapaszkodjunk Isten jóságába. Egészében nem fogadjuk el Norwichi Juliannát, de ezt a mondatát elfogadjuk, mert ez igaz. Bölcsen kapaszkodjunk Isten jóságosságába. Úgy írja ebbe, van ez a könyv, amiben sokszor előfordul ez, hogy Isten csinál valamit, és akkor hozzáfűzi mindig ezt a kis mondatot, hogy mert jóságának úgy tetszett. Mert jóságának úgy tetszett. Ez a refrénje a könyvnek. Mert jóságának úgy tetszett. És ez szép dolog, és jó dolog. Tehát ez, hogy meglegyünk győződve arról, testvéreim, hogy bármi történik velünk, akár ti rosszat gondoltatok felőlünk, de az Isten jóra fordította, mondta József testvéreinek. És most meg tudlak menteni benneteket, bár eladtatok rabszolgának, de így lettem Egyiptom második ember, és így tudlak titeket az éhségből kihúzni. Mert az Isten jóságos, és akkor is az volt, amikor bedobtatok a kútba, és eladtatok rabszolgának. De most is jó. Mindig jó. És ez a jóság, testvérek, ha beteg vagyok, vagy én nem tudom, kórházba kerülök, vagy netalántán meghalok, vagy nem tudom, mi történik, akkor is jó az Isten. Nekem egy jó Istenem van, és nektek is legyen egy jó Istenetek, akit lehet hirdetni. Nem csak így, jó Isten, a jó Isten így, a jó Isten úgy, nem így. Isten jó. Máshogy. Máshogy mondjátok ezt. És az utolsó dolog, amit még Dávid prédikációjából kiemelek, ez a teocentrikus igehirdetésnek az utolsó pontja, hogy hirdetem a te hűségedet. A te hűségedet. Az azt jelenti, hogy megbízhatóság, hűség, emet, szilárdság. Szilárdság. Azt te, amit megmondasz, az úgy van, aki rád épít, azt te hordozod, ezt nem fogod két hét után elhagyni, vagy a halálos ágyán magára hagyni, vagy a halálban ott hagyni a halál martalékának. Nem hagyod ott, mert te megbízható vagy, és hűséges vagy, és ha fene-fenét eszik, ha néger gyerekek potyognak az égből, amit te megmondtál, az úgy van. Az úgy van. Megbízható vagy. Hát mondja Dávid, hogy ilyen az én Istenem, és ilyen a mi Istenünk, Izrael Istene. Ilyen a mi Istenünk, a keresztényeknek az Istene. Ilyennek látjuk Jézusban az Isten képét, mert ezek, amiket elmondtunk, mindez Jézusra pontosan ugyanúgy áll. Ő az igazság, ő igazságos. Ő jóságos volt mindenkihez. Ő hűséges volt. Egyszerűen, és ő a megmentő. Hogyha átéli Dávid ezt a szabadítást, amiről a Zsoltár erején beszél, akkor utána tele lesz a szíve az Úrral, akinek nem csak hálás, hanem akit imád, és utána erről, akit ő imád, erről áradozik, testvérek. Erről az Istenről áradozik. Hát, én is benn voltam a sáros fertőbe, a nem tudom milyen mocsárba. Már majdnem lehúzott, de nem én vagyok a lényeg, hanem az, aki kihúzott. Az a lényeg, aki kihúzott, aki kiszabadított, aki által új életemre és boldog ember lehetek. Testvérek, azt mondja, hogy a nagy gyülekezetben nem akarom ezeket eltitkolni. Nem teszek lakatot a számra. Nem. ezeket én elmondom, ha tetszik nektek, ha nem tetszik, leírom századokra, évezredekre, amíg föld a föld és lesz világ, olvassátok, ilyen a mi Istenünk. És ugyan, de jó lenne, hogyha mi is valahogy nem káromkodásokkal, meg mások szidalmazásával, meg nem tudom én, mikkel lennénk tele testvérek állandóan, hanem ezzel telítődne meg a lelkünk. Lehet, hogy nem is fájna annyira a gyomrunk, meg az emésztésünk sem, meg mit tudom én, milyen lelkiállapotok se gyötörnének annyira, ha jobban az Úrral lennénk tele. Nos, egy király bizonyságtétele, ez volt a mai főcímünk, és itt láttuk, hogy Dávid bizonyságot tesz, hát hálát ad az Istennek a csodálatos dolgaiért, aztán utána odaszánja magát neki teljesen, itt vagyok, tegyem a te akaratodat, mert szeretem a te akaratodat, és aztán most pedig prédikálok nektek, mondja, és egy ige hirdető királyt látunk. Hát segítsen bennünket az Úr, és majd innen folytatjuk ennek a Zsoltárnak a harmadik részével, ha segít bennünket. Jöjjetek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztusunk, mindenek előtt téged szeretnénk dicsérni, azért, hogy a Zsoltárokban is hallhatjuk a te hangodat, ilyen egyértelműen és világosan, mint itt olvassuk talán, máshol nem is, de itt egyértelműen. Köszönjük néked, hogy te ismerted az Atya akaratát, szeretted azt, örök időktől kezdve, és köszönjük te néked, hogy eljöttél, azt mondtad, hogy íme jövök, és íme eljöttél Szűz Mária méhén keresztül, fölvetted az emberi testet istenségedre, hogy cselekedjed az Atya örökkévaló akaratát, vagyis menj a szenvedések útján egész a kereszt halálig. És köszönjük néked, hogy így végezted el a megváltás nagy tervét, a megváltás nagy csodáját. És köszönjük néked most, hogy leborulhatunk és imádhatunk téged ezért. És köszönjük néked azt is, hogy mi is elmondhatjuk hálából a megváltásért és még meg annyi gondviselő ajándékodért, hogy itt vagyunk, íme jövök, nincs ha és nincs de, és nincs akkor és nincs egyéb feltétel sem, hanem itt vagyok, íme jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat. Segíts magunkat odaszánni néked, a te követésedre adni a fejünket, és így tölteni földi életünk hátralevő éveit, így tölteni majd az örökké valóságot is. Segíts megszeretni a te törvényedet, Úr Jézus. Segíts megszeretni téged magad, hogy ez a szeretet, ez vigyen bennünket erre az engedelmességre, ami Dávidot is vitte. Segíts, hogy a te lényed, a te szavad, a te akaratod keblünknek a közepette legyen, körülötte forogjunk, az legyen a legfontosabb minnyájunk számára. Erősíts meg ebbe minket. Köszönjük te néked azt is, hogy hálát adhatunk most minden nagy csodádért, miket terveid szerint végbe vittél a mi életünkben is. Nem csak a lelki életünkben, hanem a földi, testi életünkben is. Sokat cselekedtél te, Uram Isten, érettünk a te csodáiddal és terveiddel. Többek azok, sem hogy egyenként felsorolhatnánk őket. Köszönjük néked mindezeket, a jókat, Urunk. Köszönjük néked most különösképpen is, akár édesanyaként is, hogy elmondhatjuk ezt az igét. Néked adhatunk hálát mindazért, amit anyaként kaphattunk. Köszönjük néked, hogy elmondhatjuk apákként vagy gyermekekként is, hogy sokat cselekedtél te értünk, terveiddel és csodáiddal, és többek azok, mint sem, hogy elősorolhatnánk. De mégis megpróbáljuk. Köszönjük néked, hogy jóságod ezernyi jele, tízezernyi jele, milliói jele vesz körül bennünket. Kérünk téged, segíts, hogy ezek arra indítsanak minket, hogy teljes szívünkkel hozzád térjünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, a családjainkat, egész népünket, hazánkat, és kérünk téged a kormányzatunkért is, hogy adj nekik bölcsességet a szóláshoz és a döntésekhez, a vezetéshez. Kérünk téged arra, hogy áld meg életünket a jövő héten is, hordozzál bennünket, és tégy téged hirdető emberekké. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy anyák napja van. Szeretettel köszöntjük a kedves édesanyákat, nagymamákat. Isten adja meg nékik ezt a szívbeli indulatot, hogy amit itt Dávidtól, illetve Dávid fiától láttunk, ebbe erősítse meg minnyájuknak a szívét, legyen a keblük közepén nem a gyerek, nem a férj, hanem a Krisztusnak a személye, Krisztusnak a törvénye, és segítse az édesanyákat, hogy szeressék ezt a törvényt, kedveljék ezt a törvényt, ezt a belső isteni adományt, és tudják magukat odaszánni elsősorban ennek a Krisztusnak a követésére és az őróla való bizonyságtételre azokkal szembe, akik rájuk bízattak. Kérdettem a testvéreknek, hogy jövő vasárnap gyülekezeti délutánunk lesz 16 órától, anyák napi üzenettel, tehát mindenkit szeretettel várunk erre a rendezvényünkre, tehát jövő vasárnap 16 órakor lesz. Aki tud esetleg egy kis süteményt hozni a szeretett vendégségre, az el kell. Hirdetem a jövő heti alkalmainkat is, hétfőn nagyifi lesz, pénteken kisifi a megszokott időbe, kedden bibliaiskolát tartunk, illetve pénteken imaórát is tartunk, énekkarral is találkozunk, és az énekkari próba is lesz. Hirdetem még azt, hogy a felnőtt konfirmandusok vizsgájára szombaton délután 3 órakor kerül sor. Szeretettel kérem és várom őket, hogy jöjjenek, írásba kell felelniük, de tudják a testvérek is, és imádkozzanak ezekért a fiatalokért, akikkel előbb-utóbb, hát eddig is ismerik őket, de előbb-utóbb nyilvánvalóbb módon is megismerhetik őket itt az úrasztalánál. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora.